rendkívül sokat dolgozott külföldi radiotárakban és gyűjteményekben, hallatlan, kiterjedt forrásfeltáró munka áll amögött, a publikáció sorozat mögött, amelyet magáénak tudtam. Rendkívül jelentős tudomány szervezői tevékenységet is kibontakoztatott, inkább azt mondanám az utóbbi időben ez egyre markánsabban jelentkezett. A Collectanea Vaticana Mundaria című könyvsorozat, hogy mondjam, megálmodása, majd megvalósítása rendkívüli teljesítmény, eddig 5 kötetével nagyon komoly nemzetközi elismerést váltott ki. Mindkét vélemény hangsúlyozza azt is, hogy a forrásfeltárást meghaladóan nagyon markáns és friss szemléletű elképzelésekkel jelentkezett a koraújkori, hát magyarországi egyházi viszonyok értelmezésében, itt kifejezetten alkotó módon alkalmazza azt a mindannyiunk által ismert módon a német tudósok által kialakított elképzelést, hogy az úgy az 1550 és 1700 közötti időszakot a konfesszió korának nevezzük, és ezt a német műhelyekben kialakított elképzelést nagyon invenciózusan alkalmazza a magyarországi egyháztörténeti fejlemények értelmezésében. Summa summarum, az előzetes dokumentumok minden tekintetben alkalmassá teszik őt arra, hogy megtartsa habilitációs előadását. A gyakorlatnak megfelelően több javaslatot tett, ezeket most nem sorolnám, a habilitációs bizottság a több javaslat mérlegelése után arra jutott, hogy a tantárgyi előadását Szent Kultusz és Liturgia Reformja Magyarországon a 17. században címmel tartsa meg, a 3 órakor sorra kerülő tudományos előadását pedig 11. Ince pápa és Magyarország címmel fogja megtartani. Azoknak, akik esetleg nem vettek még részt ilyen eljáráson, elmondanám, hogy mintegy 40 percnyi hát, magyar nyelvű előadás következik most, a tantárgyi előadást hallgatjuk meg, ennek egy 10 perces idegen nyelvű, úgy tudom, ugye, olasz nyelvű összefoglalóját hallgatjuk meg, és délután hallgatjuk meg pont. Ezt követően a tantárgyi előadás esetében nincs vita, mert hogy a tantárgyi előadást majd a folyosón vitatjuk meg. Annak is rendje mondja szerint úgy, ahogy a hallgatók ezt szokták. A délutáni előadás esetén után azonban vitára is sor kerül. A jelenlévő hallgatókat szeretném felkérni arra, hogy a tantárgyi előadás után, hogy mondjam, maradjanak itt egy pár percig. Túri Tamás a hallgatót kértem meg arra, aki a régi magyar irodalom tanszéken a speciális képzésben is részt vesz, hogy összegezze a hallgatói véleményt. A hallgatói véleményt tudni összegezünk el, és ezt az összegző pontot az összpontszámban majd érvényesíteni fogjuk. Illetlenséget követtem el, most ezt szeretném valamiképpen helyre billenteni, hiszen nyilvánvalóan azzal kellett volna kezdenem, hogy a jelenlévő méltóságokat bemutassam. Közlöm tehát, hogy a habilitációs bírálóbizottság tagjai Víg Éva egyetemi tanár, Szörényi László egyetemi tanár, Bartók István tudományos tanácsadó, valamint Barna Gábor egyetemi tanár, elnézést kérek az ABC-t, fölborítottam. a hölgy előrevétele, továbbá az ABC pontos betartása meghaladja már átlátó képességeket. A bizottság elnökévé engem tettek meg. Mindezután nincs más dolgom, mint hogy felkérjem Tusok Pétert előadása megtartására.
Elnök úr, tehát bizottság, kollégám, kedves kollégák, köszönöm szépen elnök úrnak engem érdemeiben, hát messze felül, de zavarva is hozóan biztató és méltató szavait, megpróbálok mindent elkövetni, hogy ennek a bizalomnak és elvárásnak megfeleljek. Nem könnyű a feladat ebben a határhelyzetben, a habilitációs előadásnak, ilyen előadás keretében, lehetővé tesznek. Tantárgyi előadásunknak a címe, mint hallottuk, a választás eset, a liturgia, a reformja és a szentkultusz Magyarországon a 17. században, tulajdonképpen koraújkorban, amely azon hát ritka korszakok egyike, amelyeket kor megjelölőként, 16-17. Század kor megjelölőként egy irodalomtörténeti fogalommal is jellemezett, mondjuk az, hogy a hibridáknak a kora, ez másik ilyen egyetemleges jelleggel, se középkorban, se később, nekem nem nagyon jutott eszembe, hogy ez jellemző lenne, tehát már is a korszaknak és az irodalomnak a kapcsolata, ez már így is szembe ötlik, sőt, hogyha ha megnézzük azt az elméletet, professzor elnök úr is idézett bevezető szavaiban, ott azt látjuk, hogy a konfessionalizációs paradigma ismérvei minden más korszak meghatározásnál több művelődéstörténeti vonatkozás. Ugye alapvetően egy egyháztörténeti vagy társadalomtörténeti összefüggésben létrejövő vagy megalkotott paradigma ez, minden más korszak definíciónál több művelődéstörténeti elemet tartalmaznak. Hát tényleg már manapság ez közhelyszerű, hogy a hely, a Schilling-féle, a Reinhardt-féle részint egyháztörténeti, ugye freiburgi katolikus vonulatból, viszont egy társadalom történetet, egy berlini porosz vonulatból egymással párhuzamosan és végül összeérő paradigma alkotásnak a magyarországi alkalmazása, amely paradigma alkalmas arra, hogy az egyéb kor megjelölő fogalmakat, a hitviták korántól, a vallásháborúknak a reformáció, ellenreformáció, katolikus reformnak akkor egy egységes rendszerbe foglalja, és az ismérveket 10 kategóriában összegezve alapvetően a 16-17. Század meghatározó vonulat, tehát a konfessionalizáció folyamat, tehát egy modernizációs trendként értékelve. Ez az elmélet német területeken, olasz területeken is lehet mondani, nálunk is elfogadott angol szászok, azok természetesen ilyen német dolgok azért kritikában életnek és túlságosan mechanikusnak tartják körül, Ronny Pope, szia-szia monográfiájában, aki nem egy angol szász név, de mégis egy kiváló angol szász, angol nyelven alkotó történész. Nagyon röviden ezt a 10 azonossági kategóriát elősorolnám, ugye mindegyik felekezetnél megfigyelhető az igazság, az egyedülüldőzítő abszolút igazság, kizárólagos tudat, amit sok minden következik, ezt nem részletezném. A törekvés, az a hitbeli bizonytalanságok kiküszöbölésére és az alkalmatlan képviselő kiküszöbölésére igen változatos eszközökkel és a hitelnek világos körülhatárolására. Ehhez teremtik meg a megfelelő lelkészítést és a professzionális felsőfokú lelkész és vakképzést, és ugyanide tartozik egy egyetem alapítási láz, egy kollégium alapítási lázhoz egy adott területnek, azt lehet mondani, hogy a művelődés adott terület művelődésének a kvázi monopolizálása, kialakul bizonyos jelleget, kulturális kultúrterek, amelyek egy adott felekezet művelődését hordozzák magukban, amelyek később váltakozhatnak, de az alap jelleget magukban őrzik, tovább menve saját istentiszteleti formát, liturgikus idézőjelben, mondjuk azt, hogy liturgikus formát, mindegyik konfesszió elengedhetetlennek tart, hogy létrehozzon, ide kapcsolom a saját felekezeti nyelvnek a kialakítása, egy fontos szempont, továbbá propaganda, cenzúra alkalmazása, egyházszervezet létrehozása, és hát végül, de nem utolsó sorban, tehát az államhatalommal alkotott, sőt, hőn vágyott mindkét részről, hőn vágyott, fogalmazott finoman, úgyhogy szimbiózis. Kérem szépen, ezen szempontok közül emeljük ki ugye a saját istentiszteleti formák kialakítását, és a továbbiakban hát ezzel szeretnénk foglalkozni. Katolikus viszonylatban saját istentiszteleti formáknak, a középkortól különböző istentiszteleti formáknak a kialakításában a kulcs szó, a kulcs mozzanat, a centralizáció. A centralizáció, illetve az uniformizáció szinte már rájsajtolás módon ugye folyik a római rítusnak és liturgiának a terjesztése. Ezzel szemben, ha megnézzük a protestáns felekezeteket, mit látunk? Itt látunk, hogy tulajdonképpen érdekes módon sokkal jobban őrzi a középkori hagyomány, mint a katolikus. Ugye ott igányban torzik, hogy a pápaság a trienti katolicizmusnak a megteremtője, vagy hát irányítója, és hogy a pápaság a középkorban is meghatározó szerepet töltött. Az alrendszereket nézzük, azt látjuk, hogy a protestantizmus sok egyébtére jobban kötődik középkorhoz, ilyen többek között, hogy a liturgikus sokszínűségnek a megőrzése, vagy a nemzeti nyelvnek a szerepe, középkorban sokkal inkább van nemzeti nyelvű liturgiában, vannak nemzeti nyelvű elemek, mint sem mondjuk a trienti barokk rítusban. Ez nagyon szépen megfigyelhető a protestáns liturgiánál is, protestáns istentiszteleti formáknál is. Nyilván vannak olyan irányok, amelyek radikális, mondjuk, hogy zöldmezős beruházás hozzá, mondjuk a kálmény igen liturgia, de az összképet nézzük, hogy az anglikán liturgia, liturgikus terve, akkor a középkorral alkotott kompromitás az vitathatatlan. Nyilvánvaló, hogy a saját istentiszteleti formák létrehozása a felekezeti határok kialakításának, elkülönítésének, a felekezeti önazonosság, identitás és önkifejezésnek egy szembeötlő és fontos terepe. Gyakorlatilag máig, ugye, ha felekezettel találkozunk, akkor az eltérő templom, eltérő szertartások, eltérő szöveget, nyomtatásban vagy szóban megjelenő eltérő önértelmezések, önkifejezések, önigazolások, amelyek szemünkbe jöttenek. Tehát már is ott vagyunk, hogy a korai konfessionalizáció folyamatának az Isten tiszteleti formákkal foglalkozó része, területe számos olyan mozanatot hordoz, ami akár a társadalom történet felé a közösségi együttlétek szervezése ad hát, tájékozódási lehetőséget, másfelől, a szorosabban mert egyház történet dimenziókon túl, másfelől a művészet történet felé ad lehetőséget, hiszen a közösségi tereknek a megformálása. Mind az egyéni önreprezentáció, vagy felekezeti önreprezentáció szolgáltatásán, leginkább és legsokszínűbbképpen az irodalom, tudomány irodalom történet felé ad ez a pont értelmezés és hát munka lehetőséget, hiszen a keletkezett könyvek, műfajok, források és szerző értelmezési és elemzési technikák, amelyek ebben az összefüggésben keletkezett ugye, szövegek kapcsán előtérbe kerülnek, hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezeknek a száma szinte végtelen. Nem is beszélünk el annak részleteiben, hogy Magyarországon a 16-17. Századi konfessionalizáció folyamatok irodalmi termését milyen szakirodalom, milyen műhelyek kutatják és vizsgálják határon innen és határon túl. Egy válogatott és hát nyilván nem teljes és annak az igényében föl se lépő és hát az összeállítónak a preferenciáit tükröző rövid listát tájékozódásképpen összeállítottam akár a nyitottság számára, de tárgyi előadásként leginkább a hallgatóság tájékoztatására továbbadni. Ebből világosan látszanak a műfajok, források, elemzési, értelmezési technikák és a magyarországi műhelyek Szeged mellett, Debrecenben és Kolozsváron, hogy mennyire fontos terület az irodalomtörténeti kutatásnak, konfessionalizáció irodalmi vetülete, mi sem mutatja jobban, többek között számomra, hogy Debrecen az egyik kiemelkedő egyetemi támog projekt pontosan, és ennek összefüggésében, de most már kicsit közeledjünk még inkább témánk felé, a bőséges termésen belül is bőséges termést hozó liturgikus szövegek, mártirológiumok, szentkultusszal foglalkozó szövegek, akár bollandista hatás nélkül, akár a középkor összefüggésében, vagy az ókori kereszténység összefüggésében keletkezett történetek megírásán, átadásán, szóban, írásban, akár jóval, ezt majd fogjuk látni, jóval csekélyebb mértékben a koraújkorban megjelenő vagy keletkezett szövegek kapcsán, hogy Debrecenben támog projekt keretében, és ez számomra elég meggyőző ér volt, hogy ennek a tematikának és kutatási résziránynak a volt az meglehetősen kúrás külön projekt vizsgálja a mártirológiai szentkultusz 16-17. Századi identifikációs vonatkozásait, és ami nekem ugye újdonság volt bizonyos szempontból, nem csak katolikus vonatkozásban, hanem protestáns, főleg evangélikus összefüggésben a protestáns, a középkori hagiográfiai elemeknek a továbbélését, illetve egyfajta ugye protestáns korújkori mártirológia kialakulás. És így fölvázolva a tudomány elméleti hátteret és ebben elhelyezve az irodalom történeti lehetőségeket kiváltképpen most már a szent kultusszal és a liturgiával kapcsolatban választás elé állunk, választhatnánk, hogy kiválasztunk műfajokat, kiválasztunk szerzőket, Gyíjés András, Pázmány Péter, Megyesi Pál. Az ő szövegeikben mutatnánk ki ezeket az identifikációs, és kiváltképpen, hogy ezekkel a résztematikákkal foglalkozó szövegeikben Páznak a megdicsőült szentek tiszteletéről művében mutatnánk ki a használatos toposzokat, narratív elemeket, retorikai fogásokat elemezhetnénk ugye az olyan retorikai officia oratorizmon belül az olyan kötelezettségeket, mint a studere, a délektár és a movere szempontja. Én nem ezt választottam tantárgyi előadásomban, hiszen az itt teremben tartózkodó közül szinte mindenki jobban értelem ehhez, hanem előadásom tulajdonképpen tárgyává nem más tennék, mint azt szeretnénk megvizsgálni és közelebbről bemutatni, hogy az irodalmi, írásbeli, szóbeli, prédikációs, nyomtatott kultusz mellett hogyan is néz ki ennek a konkrét történeti közege. Tehát amikor egy adott felekezetben megjelennek az ilyen jellegű munkák, mint például Gyíjés Andrásnak a Margit legendája, vagy Targóczi Istvánnak, Szent Istvánról, Lászlóról és Imréről, ott lapidáris életrajzai, Szörényi tanáról hozott be a köztudatba, akkor valójában az adott felekezetben, és akkor most szűkítjük a vizsgálatunkat a katolikus konfesszióra, milyen konkrét és érdemi lépések történnek Szent István, vagy Szent Margit kultusza érdekében. Tehát valahogy úgy gondolom, hogy önmagában csak a szövegeknek textológiai, vagy a belső tényleg izgalmas szempontok szerinti vizsgálata nem kapja meg azt a helyi értéket, hogyha a történeti közegből visszatérve vizsgáljuk, de hát ezek mellé, egy akár irodalomtörténeti előadás keretében a történeti közegnek a fölvázolása az nem biztos, hogy messze áll a disziplina lényegétől. Ahogy látom és ismerem a magam módján a magyar irodalom tudományt és irodalom történetet, hogy csak két nevet említsek, Kranicai Tibor és Keserű Bálint pontosan arról híres, hogy a szövegek keletkezését mindig a történeti korszak vágyott, és azt kutatva dolgozzák föl, ami nehéz és heroikus vállalkozás, hiszen kifejezetten irodalom történeti vonatkozású történeti kutatást végezni, hát nem reménytelen dolog, és nem is meddő, de közben nagyon sok a meddő, amit jelentkezik. Tehát a hatékonysága, azt hiszem, az aranymosásnál is, és kisebb az érték az, az valószínűleg nagyobb. Tehát fontosnak tartom, hogy a történeti kutatás, ami más szempontok szerint és más célok mentén más rendszerben halad, eközben vegyek figyelembe az irodalom történetnek a szempontjait, és így tulajdonképpen valóban egy közös múlt, egy közös valóságról egy tényleg egy interdisziplináris fél alapítható. És talán ez a legpraktikusabb eljárás is. Vice versa, nyilván, hogy a irodalmi szövegek is őriznek olyan jellegű adatokat, amelyek a történettudomány számára hasznosak, és hát akármilyen élvezetes is, ugye egy történészek nem kell végigolvasni a korai kornak a teljes ilyen jellegű irodalmát, az nem csekély munka és energia megspórolás eredményezhet. Előadásom érdemi részében egy ilyen kutatásról szeretnék, és annak az eredményéről szeretnék beszámolni. Az én elhangzott a bevezetésben is, hogy hát mondjuk hogy a tudományos munkásságon középpontjában, hát elég régóta így összeszámoltam, körülbelül 16 éve a vatikáni kutatások állnak, és ennek a munkának a keretében, volt egy olyan rész magam számára szabott projekt, hogy az összes korai-kori szemszéki kongregációnak, ami akkor létezett, szemszéki hivatalnak, az anyagát megpróbálom összeszedni, és egy hivatal történeti elemzést végezni. Ez a munka legalábbis anyaggyűjtés tekintetében el is készült, és ennek tehát tényleg nem lehet azt mondani, hogy nagyon irodalom történeti motiváció mentén, vagy művelődés történeti célok mentén találtam rá a 1588-ban alapított Ritus kongregációnak az iratanyagára, ami a mostani jogutód kongregációnak, de kongregációnak per le causa dei santi, annak a működő irattárában meglevő történeti része. Ez egy nem nyilvános levéltár, igen sokat kellett ugye annak idején tárgyalni, hogy hozzá engedjenek. A szentdiavatási akták bekerültek a vatikáni levéltárba, de magán a kongregációnak az aktái, azok ott maradtak, és hát fölcsillant az ember szem, hogy lám-lám van egy olyan jellegű iratanyag, a vatikáni iratanyag, amit kifejezetten ugye szentkultusszal és liturgia reformmal foglalkozik. Szentkultusszal és liturgia reformmal foglalkozik, és ezt előttem ugye nem látta senki, tehát látjuk a hivatal történet felől indulva, lehet eljutni egy ilyen. Nem biztos, hogyha az ember csak mondjuk kizárólag a szövegek történeti közegét szeretné föltárni, akkor ez ennyire, tehát mondjuk egyetlen képbe jönne. A másik, ami nagyon izgalmassá tette ezt a kutatást már a kezdet előtt is, hogy kicsit megfordítva a szemléletet, hogy van olyan iratanyag, olyan forrásanyag, amivel le is tudjuk azt is mérni, hogy mi az a szint, melyek azok az igazán fontos ügyek, amelyek eljutnak Magyarország határai kívülre is. Tehát tulajdonképpen itt ugye, amit előtt csak úgy kicsit lesajnálóan mondtuk, hogy centralizáció és uniformizáció, ugye a tridentiános katolicizmuson belül, az itt a történettudomány számára és a irodalomtudomány számára is egy óriási versenyelőként jelentkezik, hiszen egy adott forrásőrző helyen tudjuk vizsgálni azokat a problémákat, ami mondjuk ebben a konfesszióban, hát egyetemlegesebben jelentkeztek, protestáns viszonylag, ugye más előnyök vannak, ezt nem tudjuk meg, tehát ilyen legyen Gente vagy a Lütherekben, nem biztos, hogy ezt kamatoztatni tudnánk ezt a lehetőséget. Kérdezz szépen, előadásom második felében, tehát arról szeretnék beszélni, hogy a Ritus kongregáció aktái, dekrétumai alapján melyek voltak a magyarországi szent kultusznak, liturgia reformnak azok az ügyei, amelyek túl léptek a határon keresztül, és így talán azt lehet mondani, hogy a Szent Istvánnal, Szent Margittal és egyéb szentekkel keletkező szövegeknek sikerült is nemzetközi történeti forrás közegét, forrás hátterét is és fölvázolni. Ez a kutatás, ez nem tegnap kezdődött, doktori disszertáció lezárás után, ami nem egy intézmény történeti elemzés volt, hanem az ismeretlen problémák, a 17. századi pápai magyar kapcsolat ismeretlen és főleg politikai, egyházpolitikai jellegű
problémáira
fókuszált. Utána kezdődött, és az első tanulmány az 2000-2001 fordulóján jelent meg, pontosan itt némi szegedi kötődéssel, ugye a Magyar Egyház Történeti Vázlatok Regnum 99-es évfolyamában, ami későbbet, illetve ennek egy összegzését adtam egy, és némileg tovább gondolt összegzését adtam egy konferencia tanulmány kötetben, Szentjeink és Nagyjaink Európa Kereszténységért, ez 2001-ben jelent meg Esztergomban, de a végső lezárása, ennek a kutatás, a legteljesebb változatnak a publikálása, az végül olasz nyelven történt a vatikáni levéltárnak az évkönyvében, és hát ha nem tudnék ebben a 40 percen a végére, akkor körbe adnám betekintés véget, és ezt a különlegyódot itt is hagynám a tanszéki könyvtár számára. Hát ha ugye az adatok, barlatokban találunk olyat, ami a további gondolkodásra, inspirál. Négy nagyobb területben összegezhetjük, sok kisebb menetelőt most nem teszek említést, négy nagyobb területben összegezhetjük azokat a liturgikus szentkultusszal kapcsolatos tényleges kérdéseket, amelyek eljutottak a Rómába. A legelső, amiről röviden összegzésszerűen szeretnék szólni, az úgynevezett kassai mártírok, a kassai vértanúknak az ügye. Még mielőtt beletekintenék a ritus kongregáció aktáiba, de azt a szembelődő történeti tényt föl kell elemelíteni, hogy milyen érdekes, hogy nincs, tehát a bőséges mártirológiai irodalom ellenére nincs saját mártírja a koraújkori katolicizmusnak, Magyarországon, nincsen, csak azt lehet mondani, hogy korszakból, ugye ellenreformáció, vallásháború kora, összesen egy olyan mártír tudunk mondani nemzetközi viszonylatban is, aki a korszakban szenvedett vértanút halál, és szentély savatják a korszakban. Én egyről tudok legalábbis, 1540 és 1770 között egyetlen a Giovanni da Prato Ferenze szerzetesről tudok, aki ezt. És amúgy is nagyon kevés portás kanonizációja van a korszakban, megtanultam a számokat, tehát 38, 1540, 1770, bőséges idő intervallumban 38, ebből 22 spanyolok vagy olaszok, a 17. században összesen csak 14, és ebből Szalézi Szent Ferenc az egyetlen, aki nem olasz. És kivétel nélkül mindegy néhány misztikus rendalapító, szerzetesen reformátor, tehát akik mögött van valamilyen intézményi háttér, ami pontosan a szent kultusszal kapcsolatos jogos kritikák miatti rigorozitás előírásának megfogna fele. Hát ebből a szempontból, de nem kell, és egyetlen egy mártír, ja miért? Hát kérdezték, az 1670-es jezsuita mártirológia, 304 jezsuita vértanú, minden korszakban nyilván sorol föl, aki hiteles módon, ellenőrzött módon, bizonyított módon a hitükért adták életüket. Hát ki 304 jezsuita mártír szent, ugye szemben vagyunk egy ferencessel, hát olyan szinten módosította volna az egyházon belül, amúgy is egyértelmű erőbizonyokat, hogy egy egyházpolitikai érdek akadályozta volna. Kifejezetten, hogy a szakralitásnak az érvényesülés. Tehát így már eleve érthető, ha nem is kutatnánk Rómában, hogy hát miért nincs egy mártír szentünk sem. De ugyanakkor az a helyzet, hogy nagyon érdekes módon, hogy Pázmány 1628-ban lefolytatja a tanúkihallgatásokat, de kassai területen érdekes, mert az egy erdélyi terület akkor, nem is megyés főpásztorként, hanem az ország prímásaként, tehát sajátos módon és fölküld őket a Rómában, akkor a ritus kongregáció 1629-es attáiban, ugye Carlo Pio di Savoia bíboros az, aki referálja az ügyet, nem azt találjuk, amit ilyenkor szoktunk, hogy miért. Általában annyi van, hogy miért. Tehát, hogy nem foglalkozunk, hanem Sacre Congregationi Ritum pro nunc nil placuit definir. Vagyis, hogy ebben az esetben most nem hozunk határozatot, és megírják Pázmánynak, hogy megváltozott, mindig változnak az előírások, e szerint folytassa le újra az eljárás, hallgassa ki a tanúkat, készítse el a különféle hiteles vallomásokat, és azt küldje föl megint Rómára. Tehát magyar viszonylatban kicsit a 30 éves háború összefüggésében nem csak Pázmány érzi úgy, hanem hanem Rómában is úgy érzik, hogy ugye Márta megy. És kérdezik, hogy ennek milyen irodalma lett volna, ugye, hogy egy forrás kanonizációra csak az ebből a történeti tényből következő esetleges hát textológiai lehetőségeket villancsuk föl. És azt látjuk, hogy semmi, kérem szépen semmi 1629 után azon, hogy Szegedi Ferenc Lénát a pozsonyi káptalannal lemásoltatja, hiteles másolatban ezeket a pázmányféle eredeti tanúvallomásokat, és ez a Magyar Országos Negyedjel szekcióiban megtalálható. Tudtommal semmi érdemi lépés nem történt, és utána néztem az Ereményben, 1-2-3-ban egy icipici nyomtatványban nem kerülnek elő ugye a kassai. Két jezsuita és egy esztergomi kanonnak a neve, hanem a 19.-20. Században kerül sor az ő hivatalos kanonizációjukra. Mi lehet az ok? Mi lehet az ok? Erre már csak hipotetikus, de elég meggyőző magyarázatot találhatunk abban, hogy 1630-tól az új erdélyi fejedelem, az az első Rákóczi Györgyöknek a hajdúi 1619-ben, ugye mártírokká tették a mártírokat, és hát hogy mondjam, finoman se lett volna mondjuk politikus dolog és Pázmány akkori politikai krédójával összhangban levő, hogy ugye a betleni transzilvánizmussal szemben egy felső magyarországi jóleg protestáns fő erdélyi fejedelemségét, ami önmagában egy kapcsolat a királyság a fejedelemség között, neki a legitimációját mondjuk egy ilyen harcos és zajos beatifikációval hát csökkentsék, illetve a kialakult jó viszony Pázmány és köztudomásul jó viszont Pázmány és Rákóczi között megmérgezze. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a koraújkori magyar szemkultusnak egy ilyen akut hiányát alapvetően nem az egyetemes rendek, hanem, nincs garancia rá, de hogy egyébként megvalósult volna, hanem helyi politikai érdekek akadályozták meg, és amikor ezek a politikai érdekek megváltoznak, tehát mondjuk Rákóczinak nem tényező többé, akkor már annyira bonyolultak és szigorúak a szentszéki előírások, évről évre változnak, hogy meglátásom szerint a magyar hierarchiában sem akarat, sem tehetség, sem pedig hát megfelelő anyagi erőforrás nem volt arra, hogy egy ilyen ügyet véghez vigyen. Fogjuk látni, ha még jut rá időnk, vagy érdeklődés esetén olvasni is, hogy ennél könnyebb, mint a Szemarmi ügyében is nem volt megfelelő szervezettségét és financiális háttér a kanonizáció lebonyolítására. Négy ügyet ígértem, jöjjön hát a következő, a második ügy, ami Magyarország határain túl érdeklődésre tartott számon, ez pedig nem más, mint szempontunkban egy liturgikus kérdés, a római rítus behozatala Magyarországra. Egy köztudomású dolog, hogy Pázmány zsinatainak, Pázmány egyházkormányzati tevékenységének az egyik legnagyobb hatás és legkomolyabb rendelkezése az a római rítusnak a magyarországi meghonosítása volt, akár ugye a mise mondás, akár ugye a papi Zsolozsma mondása terén. Ez igazából előbb alkalmaztam a Glájs Ajtolász szót, ez valójában az. Ugye Zárdrági rítus, Esztergomi rítus, saját rítusok eltűnnek, pasztori rítus is eltűnik az ország területéről, és van egy egységes, nyilván a felekezeti önidentitás kifejező rítus, és egy praktikus rítus, hiszen nem kell újra nyomni a könyveket, hanem Rómából lehet importálni a liturgikus könyveket, tehát sok minden szól emellett. Róma is így tekint, tehát teljesen lépésről lépésre a brévetitkársága, a pápa magántitkársága, a kongregáció belül, hogy ment 1630-31-ben ennek a jóváhagyása, lépésről lépésre követhető, és látszik az, hogy egy ilyen cél érdekében az akkor már hát meglehetősen nehézkes pápai bürokrácia hát fénysebességgel működik. Tehát ahol egybeesnek ennyire evidensen a helyi és központi konfesszionális érdekek, akkor szó sincs akka tologatásról, mint egyéb ügyekben, hát bőséggel megfigyelhető. Egyetlen egy Pázmány kérésében, ugye nemzeti zsinaton elfogadott és Pázmány által továbbított kérésnek, egyetlen egy pici akadálya volt, hogy Pázmány és a nemzeti zsinat 1630-as irat ragaszkodott ahhoz, hogy az római rítus ünneprendjéhez kiegészítésképpen a magyar szenteknek az officiumai. Nem csak a Zsolozsmában mondott, hanem a miserendbe is bevett officiumai, azok hozzáadott függelékként. Csatolva Róma, különben, ezt írják, hogy különben nem vezetik be a római rítus, tehát van egyfajta hát politikai, egyházpolitikai fedezet is ennek kérdés mögött, de nem olyan nagy, hogy Rómában ez akadály okozzon, és már is megy a válasz, hogy rendben van, támogatják Pázmány kérdését, segítik majd könyvekkel is, mindennel engedélyezni fogják valószínűleg a magyar szentek tiszteletét, de a szövegeket küldjék föl. Szövegeket küldjék a Rómába ellenőrzésre. Három tagú bizottság foglalkozik a szövegekkel, tehát a magyar szentek propriumával, kisebb Zsolozsban mondásban használtak kerül rövid életrajzok, himnuszok, elmérkedések, könyörgések emlékeim szerint összeállításával. Draskovics György, mert az utolsó reneszánsz magyar főpap, nem mennék bele részletekbe, mert van magyarival mit csinált annak idején, Lós Imre, a majdani utód, és már is egy talán ismertebb, Varga Miston Kójános. De a ősszel 1630 őszén a szövegeket Pázmány küldi. Megvan a rítus kongregáció levéltár, és a szövegek megérkeztek, Pázmány levele megérkezett felük, mert Pázmány küldi, és ezt kiadták ugye a kijelölt relátor kardinálisnak, Cezarini Vigorosnak. És létrehozta a bizottságot három Vigoros tagja, Panfilip, a későbbi 14. Vincenzo, maga Cezarini és Cajetán Vigoros, egy hónap alatt, egy év alatt, tehát az majdnem egy hónapnyi rövidségű idő a korabeli kúriai gyakorlatban végeznek egy év alatt, 1630 novemberétől 1631 novemberéig végeznek az ellenőrzésen, revízióval, és megszületik a jóváhagyás. 1632. februárjában Pázmány már azt írja, hogy nyomdában vannak a magyar szentek officiumai, és ezeket gratis fogják szétküldeni mindenkinek. Tehát van egy történet, egy hivatalos történet, amelyben végig van egy olyan szöveg, hát méghozzá szentkultusszal, liturgiával kapcsolatos szöveg, amely körül Pázmány finoman szólva is tevékeny volt. Kérdés az, hogy hol van ez a szöveg. Hol van ez a szöveg, és amikor először foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hát Eremény, ugye első kérdése volt még meg, illetve Eremtán, azt nem találtam. Nem találtam, és valószínűleg volt egy pici pároldalas kompendium, azért elveszik az idők során. 1650-ből volt egy hasonló tematikájú jezsuita kiadvány, Eremény 2, 2339, remélem jól emlékszem, de meg lehet talán officia címszómutatónál, meg lehet találni. Nem hoztam túl távolnak, hogy nem hoztam kapcsolatba. A legújabb Eremény kiadásban viszont, sőt ezt még az Eremtárban találtam, mikor jelent meg az Eremény második kötete, 2005 körül, ugye? Jól emlékszem. 2005 körül. Abban viszont már 1901-es szám alatt van egy nyomtatvány, ami 1641-ben jelenik meg, és a következő címe viseli, Officia Propria Sanctorum Regnum Gallie, Emerici Lóci Archiepiscopis Trigoniensis et cetera, Iussu et Autoritate. Nyilván, ez az a szöveg, amit a rítus kongregáció, Pázmány küld, ezeket nem változtatják. Ugye, és nincs nyoma, hogy egy Rómáltal előzetesen, ez is ritkaság, cenzúrázott és jóvá hagyott szöveget változtattak volna. Ezt adja ki Lóci újabb kiadásként, és azt lehet mondani, hogy élünk a gyanúval, hogy ezzel sikerült talán, éppen erre az előadásra készülünk, olyan liturgikus szöveget azonosítani, hogy ismétlen Pázmány finoman szólva is levékeny volt, és ez a szöveg ugye rendelkezés állt, egyetlen talán olmüci példán maradt meg, és rendelkezésre áll, és a Szlovák Akadémia jóvoltából le is tölt. Látszik a letöltés hely, és a címlapját osztanám most ki. Tipikus a filológus, irodalom történészi föladat, esetlegesen annak elvégzése, hogy a középkori kódex, a középkori nyomtatvány előzményekkel összevetve, és Margavisna Pázmánynak a művei szóhasználatát ismerve, a római szempontokat ismerve, a különböző szövegrétegeket, ugye lehámva esetlegesen az alkotói kör be tudjuk azonosítani. Ha teljesen megegyezik a középkori változattal, akkor sincs pont, hiszen az egész az derül ki a kutatás eredményeként, és erre biztatok mindenkit, én ezzel biztos, hogy nem fogok foglalkozni, hogy tulajdonképpen a liturgia reformja sok szem olykor előfordulhat, hogy csak egy hivatali jogi aktus, és nincs mögötte érdemi változás, egyértelmű, sokkal izgalmasabb és érdekesebb lenne számunkra, hogyha emögött ki tudnánk mutatni konkrét műhelyben szövegváltoztatásokat. Amikor az Officia Oratoris Tentetem és a Studere mellett a Moverének a szempontját is, hát csak szeretném remélni az előadásban ezt a szempontot most, ezzel a tényleg az utóbbi időszak készülése nyomán tett megfigyeléssel talán el tudom kérni a megindítást és a buzdítást. Hát elnök úr, bizottság kedves kollégák, a harmadik pont, ami a Ritus Kongregáció napirendjén szerepel, az Szent István királynak az univerzális tisztelete, ünnepének, ugye helyi ünnepének kiterjesztése az egész tridentiánus katolicizmusra, ami egy globális kultuszt jelentene, hiszen a misszióknak köszönhetően, ugye, tulajdonképpen a felekezet szerveződés a világtörténelem első globalista jelenségét produkálja, hiszen egységes struktúrák, premodern struktúrák rendelkezik minden kontinensen. Erről szeretnék nagyon röviden szólni, hiszen, ha jól nézem, már csak 5 perc van hátra. Valóban ez az uniformizáció és globalizáció, ami jellemzője a trienti katolicizmusnak a konfessionalizáció folyamatán belül, ennek voltak olyan szintű előnye is, hogy a helyi egyháza, hogy ezt kihasználhatták egy ilyen spirituális reprezentációra, sajátos propagandára, többek között leginkább a szentkultusz keretében se szeri, se száma 17. század elejétől, hogy az egyes uralkodók, az egyes helyi egyházak próbálják az addigi szenteiket, ugye, fölvétetni a római kalendáriumba, vagyis ugye a terjedő és kizárólagosság kvázi monopóliummá váló római liturgiának, rítus rendnek köszönhetően kultuszokat az egész világra kiterjeszteni. Tulajdonképpen ugye a globális venerációnak az útja és módja egyedül a római kalendáriumba való fölvétel. Azt hiszem, hogy ez a magyar kutatás számára korábban nem volt világos, mindjárt még arra ki fogok térni, hogy miért. 1625-ben Soproni országgyűlésről Pázmány, magyar püspökök, maga az uralkodóház és a katolikus arisztokrácia intéz, egyébként a csehekkel összehangolva a Szent Vence érdekében, intéz kérvény 8. Orbánhoz ennek érdekében, és bizony azt látjuk az előbb említett nagyon lakonikus, meglehetős, ennél tömörebben nem is fogalmazható dekrétumokat a Ritus Kongregáció aktáiban, hogy 1625-ben a válasz erre, hogy nihil. 1626-ban annyi változatosság, hogy nihil. És akkor ez itt folytatódik, egészen 1632-ig, ugyanis a Rómának viszont nem volt érdeke, hogy egy partikuláris szempontokat viszonylag ennyire uniform, univerzálissá tegyen. Voltak praktikus megfontolások is, hogy hát kinyomtak egy nagy számú könyvet, amíg az ellen folyott, akkor most nem fogják mondjuk a magyarok kedvéért azokat beszúzatni és újra nyomatni. Tehát teljesen logikus az elutasítás, általában egy fél évszázad szokott eltenni, hogy ezeket teljesítik. Mégis azt látjuk, és ez ismert volt, a frankói kutatásai nyomán is összes részletében nem, hogy 1632. januárjában 8. Orbán brévéjével váratlanul beilleszti Szent István a római kalendáriumban, vagyis Szent István ünnepét az egész világra kiterjeszti. Tehát ez megtörténik már 1632-ben. Tehát azért, és ezt frankói is írott, és tudjuk, hogy fölvette a kalendáriumban. Mégis a köztudatban az van, hogy 11. kince terjeszti ki a világ. A kettő ugyanaz. Tehát megtörténik 1632-ben, és méghozzá úgy, hogy a Ritus Kongregáció aktáiban nyomas. Tehát a szakértő kompetens kongregáció az nem vesz részt a dologban. Ez is mondta, hogy ez egy politikai döntés, a 30 éves háború, hát meglehetősen komplikált erőtelében, egyfajta, és ne szesenki fog meg jó gesztusként ugye a Habsburgok felé, miközben a franciákkal van titkos szövetség, dönti el ezt 8. Orbán, ám a végrehajtás, ha nem kerül sor, kiváltképpen nem, hogy 2 hónap múlva megérkezik Pázmány, ugye, és a viharos követsége az nem, tehát teljesen érthetővé teszi, hogy hát már elfelejtették a nyomdásnak azt a utasításból, hogy ennek a brévének a tartalmát vegye figyelembe, tehát nem megy át a gyakorlatba, noha megtörténik rekordidő alatt Szent István kultuszára, a római jóváhagyása, tehát azt lehet mondani, hogy mielőtt még elkezdene igazán búrjánozni a Szent István irodalom, már Rómában is a kultusza egyetemleges. Nem hagyták éve 1671-ben Szelepcsényi György nyitja újra, az ugye ennek van nyoma, a Ritus Kongregáció dekrétumai között, és 2 szerzetessel, Vanovici Jánossal képviselteti az őt, amíg a római prokurátor, majd Klobosicki János római magyar gyóntató levelében olvashatunk róla, hogy milyen lépéseket tett Szelepcsényi utasítására. Pro recitatione offici protoregis nostri totalinet lésziá, vagyis hogy az első szentkirályú officiumának mondása, egész egyházon belül mondása érdekében. És ez az újranyitás és egy másfél évtizedes mozgatás az ügynek, hogy már tényleg meg kell a Ritus Kongregáció gyakorlatának vezet oda, hogy 1686-ban ismét fölveszi hivatkozás nélkül a korábbi aktusra 11. kince Szent István ünnepét a római kalendáriumban, és így kiterjeszti ugye, az ünnepet az egész világegyházra, az egész katolicizmusra. Ez is egy politikai gesztus, szintén nincsen nyoma a kompetens kongregáció aktáiban, az apropó pedig nem más, mint Buda visszafoglalása, 1686. szeptember 2-ai visszafoglalása, ennek a napjára is teszi, tehát még mi augusztus 20-án ünnepeljük, addig Dél-Amerikában, ugye, addig szeptember 2-án Szent István kérnek az ünnepét, és igazából ez a pápának magának, ugye a Budavár visszafoglalása és Magyarország felszabadítása érdekében tett áldozata, hogy a tulajdonképpen a spirituális, nagyon-nagyon finom megjelentése. Negyedik pont, Szent Margit kanonizációja lett volna annak az ismertetés, annak a tanúságai részletei. Erre azt hiszem, hogy 40 perc letelt, és nem szeretünk a hallgatóság türelmével visszaélni. Nem teríteni sor. Zárásként, hogy jól lehet, igyekeztem annak idején minden létező forrás, nem csak a Ritus Kongregáció levéltárából, hanem Hamoskó-Konstantinápolyból, királyi kancelláriából, az egész államapparátus abszolút információ benne van Margit kanonizációjában, és nem sokan múlott, hogy nem sikerült. Az említett rigorózus szabályváltoztatások miatt nem sikerült. Mégis készülve erre az előadásra a Pozsonyi Kamara Expeditionis Kameralis fondjában sikerült találni egy vonatkozó forrás. Hát itt illusztrációként és a kutatási tárlatok jelzéseként ezt a szerkezést úgy szintén közbe adnám. Remek latin filológiára ad lehetőséget a kamarai latin fogalmat. Tudom, én úgy emlékeztem és úgy készültem, hogy 20 percben kell beszélnem, de ha elnök úr és a bizottság 10 percet határozza meg, akkor abba fogom hagyni és mindenkinek a további döntésre bízom, de tisztelve nem fogom tudni összefoglalni most a teljes mondandóan. Signore, signori! A gondole prescriptio, hogy itt demo, már nem szó, Mário, de non mi a presentáció, non a lingua non materna, non a lingua straniera, sebbene la mia competenza linguistica non materna, sia il latino, che abbiamo parlato nell'università greco antico, patatino, non in questo caso, e queste lingue non sono adatte più ai discorsi del genere, per questo io ho scelto l'italiano, somiglia molto al latino, è una lingua
a számítetei dokumenti storage konszultáció, nem a módon polgárolokázionál, mint a számítani a kívánat, már csak festo, mondjuk, a Mário Kodér titolok szerint rendelá, hogy forma deleli bocsiai a kultúri szám, ez egy centro, ez egy centro, cioè la prima epoca moderna, che è caratterizzata interamente dal procedimento storico della confessionalizzazione, secondo la teoria elaborata da Wolfgang Reinhardt dal punto di vista ecclesiastico e poi da Hans Schilling dal punto di vista sociale, questo sviluppo è fondamentale non solo nella vita religiosa ma anche nella vita sociale, nella vita politica e nella vita culturale, sia letterale, scientifica, artistica, eccetera. In questo procedimento, molteplice procedimento storico, ebbe un ruolo importante la trasformazione del culto, la modernizzazione, aggiornamento della liturgia del culto dei santi, mentre le entusiaste confessioni protestanti semplificavano e diversificavano la liturgia. Culto dei santi veniva quasi eliminato o molto ridotto, il cattolicesimo tridentino scelse altre vie, altri metodi. Centralizzazione, uniformazione della liturgia, il armamento e controllo rigoroso del culto dei santi, questo controllo, questa centralizzazione coinvolse vari settori, le conseguenze più sostanziali furono la diminuzione rapida dei culti locali e delle canonizzazioni e poi unificazione quasi globale della liturgia. Nel 1588 fu fondato un istituto speciale, un ministero quasi premoderno, la Sacra Congregazione dei Riti dal Pontefice Sisto V, la quale ebbe il compito, la competenza controllare sia il culto divino sia la forma e tutte le cose della liturgia. Mentre parlo sulla riforma della liturgia, sul culto dei santi nel 600 in Ungheria, lo farò maggiormente basandomi al materiale archivistico di questa congregazione, perché faccio questa limitazione tra i limiti prescritti, dovevo fare questo perché col titolo menzionato forse potrei tenere un corso universitario semestrale. Per questo avevo scelto quel nucleo che viene dalle ricerche proprie archivistiche, ne sono convinto che questa mia scelta non è aliena dall'atmosfera di questa università di scienze e ricerca. Devo osservare che, come io so, prima di me altro ricercatore ungherese non aveva frequentato questo archivio, ancora non pubblico, e lo dovevo soffrire una procedura complicata a prendere il permesso della ricerca, dovevo parlare più volte personalmente con l'arcivescovo segretario Polacco e Ivanova, ricordo, eccetera. L'analisi finale più dettagliata fu pubblicata nella miscellanea dell'archivio segreto Vaticano e queste ricerche non facevano mai parte della tesi del mio dottorato. I risultati più importanti di questa ricerca possono essere sintetizzati, caratterizzati in 4 punti principali. Aspettando le commissioni, signore e signori, il primo punto è la causa dei cosiddetti martiri di Cassovia. Nell'epoca della Controriforma vi fu un solo tentativo della canonizzazione contemporanea, cioè delle persone contemporanee ungheresi a Roma, quello dei martiri di Cassovia, due gesuiti e un canonico di Strigonia, uccisi durante la guerra dei 30 anni dai soldati di Gamor, Bethlen, principe di Transilvania. Altro affare simile non è venuto mai nella città eterna, non troviamo traccia nei registri dell'archivio della congregazione dei riti. Mi viene in mente il processo di martire Paolo Giorgetelli, che rimase bloccato nella diocesi anglese, inviato da Gior, Fenaci Vescovo di Adria nel 1687, e neanche i martiri di Varsovia furono canonizzati nel 900, come lo sappiamo tutti. La domanda è perché l'inizio di questa causa, sapete, come prima del regno, ci segnala che il cattolicismo tridentino aveva bisogno di propri santi contemporanei ufficialmente canonizzati nella curia romana, soprattutto martiri di cui culto si potrebbe essere utilizzato adeguatamente contro i protestanti. E nei registri della congregazione troviamo una risposta non negativa, solo prorogativa, come avevo detto prima, sacre congregazioni nir placuit promu definite. Allo stesso tempo i suggerimenti della congregazione non furono messi in atto e sembra che Fasmail lascio perdere la semplicemente la motivazione è senza dubbio politica. Il nuovo principe di Transilvania fu quello Rancuzzi, di cui i propri ai duchi avevano ucciso i martiri, di cui venerazione pubblica, culto ufficiale, beatificazione clamorosa, avrebbe rischiato rapporti politici di primaria importanza con il nuovo principe di Transilvania, essendo lui vecchio protestante, di origine feudatario di Ungheria superiore, nella sua persona quindi un legame importante tra il regno d'Ungheria e il principato di Transilvania, altrimenti la patria di Pasman. La nostra tesi è che questa causa non fu negata interessantemente dalla curia romana, ma fu soppressa dalla parte ungherese. E quando le condizioni politiche si cambiavano, le prescrizioni romane diventarono più rigorose e nella gerarchia ungherese non c'era più nemmeno voglia, nemmeno capacità agli affari come lo vedremo in una causa più facile, una causa di martiri dell'Ungheria. Signore e signori, la seconda causa, il secondo punto nel mio sommario, è l'introduzione del rito romano in Ungheria. Grazie ai registri, ai atti della cosiddetta sacra congregazione dei riti, possiamo dettagliatamente ricostruire come quanto velocemente fu approvato nella curia romana la richiesta di Peter Pasner di introdurre il rito romano in Ungheria. Si vede chiaramente che per un scopo importante confessionale, la burocrazia papale quanto prontamente consenti alle esigenze ungheresi, mentre in altre occorrenze danno sempre risposte negative o prorogative. C'era un piccolo ostacolo, una piccola difficoltà: l'officium dei santi tutelari o padroni ungheresi, di cui il culto Pasman voleva inserire nella versione ungherese del rito romano. La congregazione dei riti si forma una commissione particolare di 3 cardinali, Cesarini, Caetani e poi cardinale Panfili, poi Papa Innocenzo X, che ebbe compito di fare l'approvazione di un nuovo referente, cito referente eminentissimo Cesarino, officia a cardinale Pasman, trasmessa pro approvazione, sacreditum congregatio mi placuit nominare Cardinalis Caetano Caesarium et Pamphilium pro approbatione et revisione victorum officio. Lavoro durare solo un anno, abbastanza breve termine, conoscendo i cosiddetti costumi della congregazione, e trattandosi di lavoro di tre cardinale, durare dal 1600, da novembre 1630 fino a novembre 1631, quali erano le correzioni, puntualmente purtroppo non sappiamo, conosciamo solo il risultato di cui prima versione stampata è nota dal 1641, con il seguente titolo: Officia Santorum Patronorum Regni Hungariae Illustrissimi et Reverendissimi Domini Domini Archiepiscopi Emeriti Loci Primatis Hungariae Sancte Sedis Apostolici Legati Nati Iussu et Autoritate Edita Pusoni Anno Vulgo 1641 millesimo sessantesimo quadragesimo primo. Non sappiamo se esistesse un altro testo, una alta stampa prodotta in Ungheria che fosse uscita con ufficiale anteriore censura della Curia romana. Alla fine rischiamo l'ipotesi recentemente trovata che la formazione di questi testi può essere molto vicino allo stesso cardinale Pasman, molto vicina allo stesso cardinale Pasman, forse un indagine filologica, un'analisi più profonda potrebbe trovare ulteriori evidenze e forse una prova leggibile. Questo spero. Non lo so, abbiamo già passato 15 minuti, ma volete l'ultimo, ma per volentieri, ma come vedo la gioventù è un po' stanca prima pranzo, forse dipende dalla decisione.
Ezt követően pedig minden